Sziasztok! Ez itt az Astronomion Air, a Qubit és az Astronomion Tab Budapest közös podcastja. Ma is itt van velem Kunemma, csillagász.
Sziasztok!
És Tóth András, aki nem csillagász, de a Qubit állandó szerzője.
Sziasztok!
Én pedig Molnár László vagyok, és bele is csapunk a lecsóba. Első témánk a Vénuszhoz való visszatérés lesz, de ezúttal nem űrszondák szempontjából fogunk beszélni róla, hanem bolygászati szempontból, és abból a szempontból, hogy a többi bolygó, a más csillagok körül keringő bolygó kutatása szempontjából miért fontos nekünk a Vénusz.
Egy 2019-es tanulmányon szeretném igazából ezt kezdeni, amelyet Stephen Kane és kollégái írtak azzal a címmel, hogy Venus as a Laboratory for Exoplanetary Science. És a szakemberek szerint a bolygó vizsgálata segített megérteni a lakhatóság fenntartására alkalmas környezetek határait és ezek időbeni változását. Valószínűleg sokak által ismert lakhatósági zóna azt a csillag körüli régiót adja meg, amely éppen ideális távolságban van tőle ahhoz, hogy egy abban elhelyezkedő, megfelelő méretű és összetételű égitest, egy kőzetbolygó felszínén folyékony víz létezhessen. A Vénusz ma még az optimistább lakhatósági zónának is a belső oldalán, tehát a lakhatósági zónán kívül helyezkedik el, de közel 4 milliárd évvel ezelőtt, amikor a napsugárzási kibocsátása is közel 20-25%-kal kisebb volt, még talán éppen beleférhetett. Ahogy majd Emma részletesen beszél róla, a lakhatósági zóna nem csak a csillag fejlődési szakaszától, hanem az adott bolygó légkörének tulajdonságaitól is nagyban függ. Tegyük gyorsan persze hozzá, hogy a lakhatósági zóna koncepció egyáltalán nem foglalkozik azokkal az óceánvilágoknak nevezett holdakkal, melyek a külső jégtakarójuk alatt óceánokat rejtenek, potenciálisan megfelelő körülményeket biztosítva az élet számára. És hát az előző adásban pont a Jupiter Európa holdjáról beszéltünk ennek kapcsán, de ilyen lehet még a Saturnus Enceladus holdja is. A Vénusz jelenlegi tudásunk szerint több milliárd évvel ezelőtt sokkal inkább hasonlított a Földhöz, akár óceánokkal is rendelkezett a felszínen. És hát ez mind megváltozott, egy elszabaduló üvegházhatás vette kezdetét, elvezetve a ma tapasztalatok környezethez. A Vénusz kulcsfontosságú információkat szolgálhat arról, miként és milyen folyamatok útján lesz egy egykor lakható bolygóból egy a felszínén egyértelműen lakhatatlan égitest. És Stephen Kane és kollégái, hogy visszautaljak erre a tanulmányra, néhány specifikus kérdést még hozzáillesztettek ehhez, amely elvezethet ennek a nagyobb kérdésnek a feltárásához. Tehát szeretnék a kutatók tudni például, hogy mennyire tér el a Vénusz belső szerkezete és összetétele a Földtől, valóban volt-e a Vénusznak lakható időszaka, mi a tektonikus és vulkanikus folyamatok története a bolygón, és hogyan tűnt el a felszínéről a folyékony víz, amennyiben létezett több milliárd évvel ezelőtt.
A lakhatóság abban a szempontból izgalmas, hogy önmagában a Vénusznak nem kéne lakhatatlannak lennie, naivan gondolva, vagy legalábbis nem annyira pokolian lakhatatlannak, mint most, olyannyira, hogyha néhány évtizedet visszalapozunk a sci-fi irodalmában, akkor még én is olvastam olyan képregény gyerekkoromban, ahol a hős űrhajósok, miközben valami után nyomoztak az egész naprendszerben, a Vénuszra úgy ereszkedtek le, hogy levették a vastagruhát, fölvették a pólót, rövidnadrágot, meg az oxigénmaszkot, és leereszkedtek a meleg trópusi környezetbe, ami a Vénuszon van, hiszen egy kicsit melegebb, mint a Föld, tehát nyilván akkor az egész olyan, mint a trópusok nálunk. Hát ugye a valóság az erősen rácáfolt erre a képzetre.
Ez az emléked is azt mutatja, hogy jelenleg egy környezetet ismerünk, ahol élet alakult ki, az ugye a Föld. Tehát az exobolygó kutató szakemberek, ugye Laca, a Kepler űrtávcsövet említjük itt megint, napszerű csillagok körül keresnek földszerű bolygókat, tehát olyan kőzet bolygókat, amelyek úgy kellemes távolságban keringenek egy naptípusú csillag körül, ugye sárga törpe csillag körül, ahol ugye a víz mind a három halmaz állapotában megtalálható. Ugye miért van ez? Abból indulunk ki, ugye, mint említettem, hogy a Földön van élet, hát keressünk ilyen környezeteket, és ez ugye a lakhatósági zóna definícióját is gyakorlatilag prognosztizálja, hiszen nagyon nehéz definiálni, hogy mi is az a lakhatósági zóna. Hiszen kell egy prekoncepció, hogy milyen típusú életet. Ugye vannak ezek a sci-fik, ahol ilyen homok emberek, ilyen szilícium alapú, ugye tudjuk, a földi élet a szén alapú. Vannak olyan sci-fik, ahol szilícium alapú élet van, és ilyen homok emberek így szaladgálnak, akár a Vénuszon van ilyen sci-fi is. Ez mind azt mutatja, hogy egyszerűen nem tudunk még elszakadni attól a koncepciótól, hogy földi élet, hát akkor hasonló életeket keresünk.
A podcast első epizódjában beszéltünk egy picit arról a Mars kapcsán, hogy a földön kívül életkeresése során milyen biológiára számítunk, és szerintem ma azt talán ki lehet már jelenteni, hogy a földi szénalapú élet nevezhető legalábbis a szakemberek többségének álláspontja szerint az egyetlen biológiai lehetőségnél, hiszen a szén annyira elterjedt a kozmoszban, annyira nagy mennyiségben van jelen, illetve a szén az egyetlen elem, amely képes ezeknek a nagy makromolekuláknak effektíve alapot szolgáltatni. Folyékony víz szintén egy nagyon fontos faktor az életfolyamatokhoz, legalábbis amennyire a földi életből ki tudunk indulni, kulcsfontosságú.
Ugye a központi csillagerő teljes ultraviola sugárzása is roncsolja azokat a makromolekulákat, amelyeknek ugye a szén az alapja, azokat az aminósavakat, és ugye jelenlegi tudásunk szerint az élet is az óceánokból mászott ki, úgymond a szárazföldekre, és ugye ezért nagyon fontos a víz többek között, amit ugye Andris említett,
hogy védőpajzsot került az óceánba, tehát szerintem ezt még az első epizódban beszéltünk erről, hogy ez nem teljesen egyértelmű.
Igen.
De minden esetre a víz az több szempontból is fontos. Egyrészt ugye nagyon jó oldószer, másrészt vagy nem nagyon reakcióval, dolgokkal, vagy viszonylag fájdalommentesen történik ez, legalábbis ami a szerves molekulákat illeti. Mondjuk nátriumot dobálunk vele, a szép tűzi játékot produkál, de az élet szempontjából kevésbé jelentős, vagy kevésbé fontos.
És ugye az élet megtanulta a vizet kordában tartani, tehát a sejtünkben is nem, a víz nem ilyen tradicionális elképzelések szerint van jelen, hanem ez kordában van tartva.
Hát azért az ilyen 39 fokos napokon nehéz elhinni, de mármint, hogy kordában van tartva, de valóban így van.
Ilyenkor is jó szolgálatot tesz. A víznek a fizikáját is pont ezen, ennek kapcsán is nagyon jól ki lehet használni. A nagy a párolgásfője, tehát jól hűt minket. Azon kevés anyagok közé tartozik, ami effektíve önszigeteli magát, tehát a víz elkezd megfagyni, akkor a jég az, mivel kisebb sűrűsége a felszínen kerül, és gyakorlatilag szigetelő réteget képez az alatta lévő folyékonyan megmaradni képes víznek. Ha olyan oldószerben próbálna ilyet kialakulni, ami az aljától a tetejéig képes átfagyni, az nem jutna igazán messzire.
Mi általános iskolás tankönyvekben olvashattuk, vagy emlékeztetünk, hogy a 4 Celsius fokos víz a legsűrűbb, ezért a jégóceánok alján esetleg lehet egy 0 Celsius fok fölötti, tehát nem fagyott állapotban, folyékony állapotban levő vízréteg, ami esetleg alkalmas lehet.
Pontosan, és ezért...
Élőlények befogadására.
És ezért izgalmasak a jégholdak, mivel hogy ott tényleg azt gondoljuk, hogy a jégpáncél alatt ott vízszerű víz van, amit nem azt mondom, hogy egészséges lenne meginnunk, de megtudnánk, és nem valamilyen egzotikus H2 molekulákból álló anyagként van jelen, amire rám mondjuk, hogy víz vagy jég, hanem effektíve folyékony vízként.
Ezért jogosak a lakhatósági zónát érő egyes kritikák, ugye ezeket a jégholdakat például nem igazán tudja beilleszteni abba a modellbe, hogy van-e a felszínen folyékony víz. Vannak ennek nyilván ilyen megkötései. Laci, egy picit tudsz arról beszélni, hogy milyen bolygókat ismerünk más csillagok körül, illetve ezek mennyire hasonlítanak a Vénuszhoz, vagy a Földhöz?
Igen, hát a Vénusz az egy érdekes exobolygó analóg, azért, mert a legtöbb bolygó, amit felfedezünk, akár a Keplerrel, akár más módszerrel, az közel van a csillaghoz, mivel akkor könnyű őket felfedezni. És ezért a legtöbb bolygó, amit vizsgálunk, az inkább a lakhatósági zóna belsején, vagy azon túl közel a csillaghoz található. A Keplernek volt a nagy célkitűzése, hogy akkor az a Földhöz hasonló méretű, távolságú, hőmérsékletű bolygókat fogja keresni. Ez pont nem igazán sikerült neki, mert, mint kiderült, azokat meglehetősen nehéz és macerás felfedezni. Viszont egy érdekes felfedezés, amit tett, hogy a bolygóknak a többsége az nem is olyan, mint a Föld vagy a Vénusz, hanem nagyobb. A legtöbb kőzett bolygó az a szuperföld kategóriába esik, ami egy és két föld átmérő közötti tartományba esik, ami, megint, hogyha visszautalunk a szkifikre, valószínűleg azzal járna, hogy amikor az Enterprise legénysége lesugároz a felszínre, akkor így elterül a túlerős gravitáció miatt. De arra számítunk, hogy egy csomó ilyen bolygó az orjában nem is szuperföld, hanem inkább szupervénusz formát fog ölteni. Egy nagy kőzetbolygó, nagy kiterjedt légkörrel, ami gyakorlatilag szigeteli a felszínt, és ugye a jó kérdés az az, hogy úgy szigeteli a felszínt, mint ahogy a Vénusz teszi a sajátját, és ott bent tartja a 400 fokos, 90 atmoszféres dunszt alatt a felszínt, vagy megteheti azt, hogy például egy távolabbi, hidegebb bolygónál biztosít olyan körülményeket, amik fenntartják azt, hogy ez lakható maradjon, és folyékony víz lesen a felszínén. Vegyük például a Marsot. Kicsi, hideg, alig van légköre, nincsen rajta folyékony víz. Ennek ellenére továbbra is úgy gondolunk rá, mint a lakhatósági zónába, vagy annak a szélére eső bolygó. Ha annak a helyére oda teszünk egy nagy kőzet bolygót vastag légkörrel, ott simán lehet folyékony víz a felszínen, és lehet élet a felszínen. Viszont fontos megjegyezni, hogy a lakhatósági zóna az egy lehetséges feltétel, tehát azok a bolygók, amik benne vannak a zónában, azokon lehetnek olyan feltételek, hogy van folyékony víz a felszínen, egyáltalán biztos, hogy van. Például nem biztos, hogy van légköre, és akkor eleve nem nagyon fogja, vagy nem sokáig fog tudni a felszínen vizet megtartani folyékony
kicsi módon. A mágneses tere, akkor egyszerűen a nap ionoszférája elfújja.
Igen.
Légköri. Még a lakhatósági zóna kapcsán fontos talán hozzátenni, hogy ez a csillagoknak a tulajdonságai alapján is változik, az, hogy milyen távolságban lehet ez a zóna a csillagtól.
Pontosan, és mint mondtam, a közeli, gyorsan keringő bolyókat tudjuk könnyen felfedezni, plusz olyan bolyókat tudunk könnyen felfedezni, amik a napnál kisebb csillagok körül keringenek, mert egyszerűen nagyobbak a bolygók relatíve a csillaghoz képest, és ezért kutatjuk például a vörös törpe csillagok körül keringő bolygókat. Ami elsőre tök jól hangzik, hogy hát van egy kis csillagunk, a körül van egy bolygó, ami havonta megkerüli, könnyű felfedezni, kiszámoljuk a paramétereit, lakhatósági zónába esik a bolygó, akkor biztos arra kell indítani az űrhajót. De vegyünk például egy szép nagy bolygórendszert, a Trappist egy csillag körüli bolygórendszert, icipici vörös törpe, a 7 törpéjével, illetve 7 kis bolygójával. Vannak belsők, amik forróak, vannak külsők, amik még túl hidegek is az élethez, de van olyan, amiben van a lakhatósági zónában. Vajon lehet rá rajta élet? És ezt a Trappist egy bolygóinak, meg a csillagainak a paraméterét például magyar kutatók is vizsgálták, Vida Krisztiánék, Dobos Veráék, és nagyjából az álláspont jelenleg, hogy a vörös törpék azok túl temperamentumos csillagok ahhoz, hogy lehessen igazán lakható bolygó körülöttük. Annyira erős és összetett mágneses terük van, hogy folyamatosan óriási csillagkitörések történnek a felszínen, amik egyébként vannak a napon is, csak mi jó messze vagyunk ehhez képest a naptól, hogy igazán veszélyt jelentsen ránk. Ott viszont gyakorlatilag ott van a csillagnak a szájában szinte a bolygó, az durran egyet, akkor néhány órán belül a bolygók is így, mint a roston meg vannak sütögetve. Gyakorlatilag a modell számítások alapján a Trappist-1 bolygóinak, ha van is légköre, akkor is folyamatosan izgatva meg vizergetve van, mind a csillagsugárzása, mind a csillagkitörések által, és meglehetősen kicsi az esélye, hogy olyan stabil feltételek legyenek a felszínen, hogy bármilyen élet kialakulhasson.
Ugye említetted, Laca, a lakhatósági zónával kapcsolatban, hogy az csak egy lehetséges ötlet arra, hogy ott lehet élet, de attól még, hogy egy bolygó, egy csillag körül a lakhatósági zónában kering, még nem biztos, hogy ott van élet, sőt, igazából ez egy jó kérdés, hogy mi lehet. Az élet egyértelmű nyoma, és több ilyen tanulmány van, hogy a spektroszkópia eszköze fog majd biztosítani esetleg, ha nem is konkrét bizonyítékokat, de nagyon jól lehet majd kutatni az életjeleit, ugye a spektroszkópia módszerével, ami nagyjából arról szól, hogy egy adott csillag előtt elvonul egy légkörrel rendelkező bolygó, és amikor megmérjük ugye a csillagnak a spektrumát, amikor nincs előtte a bolygó, majd megmérjük a csillag spektrumát, amikor ott van előtte a bolygó, és ugye amikor a bolygó elvonul a csillag előtt, akkor a bolygó légkörében levő elemeknek a nyoma is ugye megjelenik a csillag spektrumában. És hogyha életre jellemző ugye metán, oxigén, stb. Ilyen vonalak rakódnak rá az adott csillag emisszió színképére, az már egy nagyon jó, ha nem is konkrét bizonyíték, de megint csak egy jó ötlet, vagy egy jó alátámasztása lehet.
És ez nagyon szépen vissza is kanyarít minket a Vénuszhoz, hiszen ugye, ahogy az előző adásban beszéltünk róla, röviden felmerült ez a foszfin, szervetlen foszformolekulának az érzékelése a Vénusz légkörében, amely ugye exobolygók esetén egy ilyen potenciális életre utaló jel lehet, csak hát ahogy említettük, ugye ez a detekció, ez erősen bizonytalan, illetve ahogy a marsi metán kérdése is mutatja, egy-egy ilyen egyszerű molekulának az érzékelése az nem is rejt akkora bizonyító erőt talán. Nagyon nehéz azt megállapítani most, hogy mi lenne az a detekció, amit a tudományos közösség széles körben elfogadna egyértelmű bizonyítékként arra, hogy az adott exobolygón élet található.
Hát igen, és a mostani technológiával, illetve az épülő technológiával, mint mondjuk a James Webb űrtávcső, vagy a 30-40 méteres földi óriás távcsövek, valószínűleg képesek leszünk mondjuk vízgőz, mondjuk oxigén, mondjuk metán kimutatására exobolygók légkörében, vagy ahogy Emma mondta, amikor átvilágít a csillag fénye a légkörön, és akkor kivonjuk a csillag, meg az együttes spektrumot egymásból, és bízunk benne, hogy valami jel hátra marad. Vagy a másik lehetőség, hogy amikor a csillag megvilágítja a bolygót, gyakorlatilag tele bolygót látunk a csillag mögött, majd pedig amikor eltűnik a csillag mögött a bolygó, és egy tiszta spektrumot tudunk rögzíteni, akkor meg a visszavert fény spektrumát tudjuk felvenni, és így gyakorlatilag a légkört mélységében is tudjuk vizsgálni, hogy most akkor mélyen van vízgőz, vagy magasan van vízgőz. Ezek még mindig nem lesznek egyértelmű bizonyítékok az életre, mivel bármikor feltételezhetjük, hogy valamilyen egzotikus vagy ismeretlen geológiai folyamat hozza létre ezeket a jeleket, akár a metánt, akár a foszfint.
Igen, és a Vénusszal ellentétben ugye nem tudunk odaugrani egy űrszondába.
Valószínűleg különböző típusú észlelések egész serege fogja majd talán egyszer valamikor több tízszáz, nem tudom, x év múlva a Földön kívüli élet lehetőségét, hát ha nem is bebizonyítani 100%-kal, de egy nagyon erős állítást tenni valamikor.
Igen, és a probléma az az, hogy szorosabb megkötéseket pedig jelenleg csak úgy tudunk adni, hogyha feltételezzük, hogy az az élet, amit keresünk, olyan, mint a földi. Mert mondhatjuk azt, hogy a klorofil molekula az egy nagyon hatékony eszköz, hogy csillagsugárzást átalakítsunk élet által felhasználható energiává, keressünk mondjuk klorofil molekuláknak a színképét más bolygók körül. Ez abból indul ki, hogy mindenhol ez az eljárás fog kifejlődni az élet részéről. Ennél még egy fokkal vagy elborultabb, vagy radikálisabb ötlet, hogy keressünk nem életjeleket, hanem civilizációjeleket, mert mondjuk industriális, ipari szennyezés, vagy egész bolygóra, vagy naprendszerre kiterjedő mesterséges struktúrák, azok még egyértelműbb jelek annak, hogy ott valamilyen nem is csak élet van, hanem összetett, bonyolult élet, intelligens élet, de ahogy korábbi viták már ezt mutatták, ez sem feltétlenül egyértelmű jel. Tehát voltak itt már állítások Dyson gömbökről, csillagok körül, voltak itt állítások a naprendszeren átszálló napvitorlásról. Ugyanabban a problémával futunk bele, hogy egy-egy ilyen megfigyelés nem feltétlenül perdöntő, mert egyszerűen nem tudunk elég információt gyűjteni.
Hát igen, és ugye mennyi faktornak kell itt az estimálnia, hogy egy ipari technológiai civilizációt kimutassunk, tehát ennek itt kell lenni a szomszédban, mondjuk 100 fényében belül, pont a hozzánk hasonló szinten kell állni a...
Igen. Az exobolygó kutatás az egy dologra jó, hogy megértsük és megvizsgáljuk más csillagok bolygórendszereit. Ezek után kimutatni, hogy ott van-e élet, nincs-e élet, van-e intelligens élet, nincs-e igen intelligens élet, egy sokkal nagyobb lépés lesz. Olyan szempontból az egész exobolygó kutatás biznisz, meg óriás távcső biznisz az hasznos, hogy egyre inkább mutatja, hogy vannak kellően hatékony eszközeink felderíteni más csillagrendszereket, anélkül, hogy mondjuk beleölnénk egy 100 éves programot abba, hogy oda eljutassunk közvetlenül egy űrszondát. Ami ettől még nyilván megvalósítható cél, meg egy-egy kijelölt célpontnál ezt kitűzhetjük, hogy mondjuk az Alpha Centauri rendszerhez elküldünk egy űrszondát, és generációkkal később majd megvizsgáljuk, hogy ez mit talált, de maguknak a bolygórendszereknek a kutatása az innét helyből távcsövekkel jelenleg hatékonyabb, plusz itt van nekünk egy csomó saját bolygónk, amiket szintén vizsgálhatunk és összehasonlíthatjuk.
És ez egy nagyon jó visszakanyarodás a Vénuszhoz, mert hogy szeretnénk azt megtudni, hogy milyen a Vénusz légköre, és hogy a Vénusz légköréből milyen következtetésre juthatunk az exobolygókkal kapcsolatban, illetve egyáltalán a Vénusznak a lakhatóságával kapcsolatban, és erről Emma fog nekünk beszélni.
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Talán ne is rögtön a Vénusszal kezdjük, hanem maradjunk egy picit itt a Földön, hiszen a Földön is ismerünk olyan prokarióta, eukarióta, tehát egysejtű és alacsonyabb rendű, többsejtű élőlényeket, úgynevezett extremofilokat, amelyek képesek extrém nyomást elviselni, extrém hőmérsékletet, akár alacsony, extrém alacsony, akár extrém magas. Ugye a vulkánok környezetében találtak olyan egysejtű élőlényeket, amelyek azt a nagyon-nagyon extrém környezetet is képesek elviselni. És ugye ez volt az ötlet, hogy akár a Vénusz légkörében, ugye a Venyre űrszondák mérései alapján, akár még extremofilok is lehetnek, vagy lehettek valamikor egy korai fejlődési szakaszában a Vénusznak. És ugye említettétek, hogy közel 40 éve nem volt NASA által menedzselt űrszonda a Vénusz légkörében. Hát nézzük meg, hogy úgy nagyjából mit sikerült eddig így röviden összerakni, hogy hogyan nézhet ki a Vénusz légköre, illetve miért gondoljuk azt, hogy talán a jelenben nincs ott élet. Ugye azt említeni kell, hogy a kőzetbolygók közül ugye a Vénusz bolygó légköre a legsűrűbb. Ugye erről az előző podcastben már beszéltünk, hogy a légkörű nyomás az a földi légkörű nyomásnak kb. 90-szerese. Tehát ugye egy négyzetméterrel pakolunk 90-szer 125 darab 80 kg-os embert, ez ugye számok így néha mániám, elnézést, nem elriasztás, csak tényleg érzékeltetni. Ugye a Venyre űrszondák, amikor repültek, ők észrevettek ilyen nagyon érdekes, ilyen palacsintaszerű képződményeket. Ugye a Vénuszon korábban valószínűleg volt aktív vulkanizmus, és ugye amikor ezek a vulkánok kitörtek, akkor nem tudtak ilyen szép pajzsvulkánok kialakulni, mint ahogy a Földön kialakultak, vagy akár az Ión, ugye említetted, Laca, az előző podcastben ilyen több 10 kilométeres, vagy akár a Marsnak egy korai szakaszában ugye a nagy marsi vulkánok, Mons Olympus és társai, ugye 20 kilométerenél is magasabb, jól emlékszem, gyönyörű szép pajzsvulkánok. Ezek nem tudtak kialakulni, akkora volt a légnyomás, hogy egyszerűen egy ilyen palacsinta formára lenyomta tulajdonképpen a feltörekvő lávát. Ugye a vulkánokból kiemelő láva az ugye fölforrósította a légkört, rengeteg széndioxid szabadult fel, és ugye a széndioxidot nem tudta visszacsapdázni a vulkanizmus, ezért egyre inkább az üvegházhatás miatt ugye felmelegedett a Vénusznak a légköre. Ugye, kutatások szerint, vagy hát modellek szerint valamikor régen lehettek ősi óceánok, 100-300 méter mély óceánok a Vénusz felszínén, és ugye ahogy a vulkanizmus aktivitás ugye egyre nagyobb volt, a víz elpárolgott, és kialakult a Vénusznak a légköre, nagyjából ma úgy tudjuk, hogy 90-99% a Vénusz légkörének az ugye széndioxidból áll, amit tudjuk, hogy egy erős üvegházhatású gáz, illetve azt is tudjuk, hogy ugye a Vénusznak a mágneses tere az nagyon kicsi. Ez azt hozza magával, hogy a vénuszi légkör piszok gyorsan mozog. Tulajdonképpen a Vénusz forgási sebességének a 60-szorosával nagyjából fújnak azok a vénuszi szelek. Tehát gyakorlatilag 4 földi nap alatt körbe kerül a Vénusz légköre, a Vénusz felszínét. Gyakorlatilag egy álló bolygó fölött, így, vagy körül így végig söpör, iszonyat erős szelek fújnak, illetve a töltött részecskék miatt, ugye honnan jönnek ezek a töltött részecskék, lehet feltenni a kérdést, tehát a nap ionoszférájából, ugye egy saját gyenge mágneses térje miatt nagyon erősen kitett a napszeleknek a Vénusz, hiszen közelebb is van, meg hát ugye a mágneses tere az nem képes védeni a esetleg korai élőlényeket, amik korábban kialakulhattak, szóval ugyanúgy, ahogy a földi magnetoszféra véd minket a kozmikus töltött sugárzástól. Szóval mindezek a tulajdonságai a Vénusznak, ezek az úgynevezett megszaladó üvegházhatáshoz vezettek, egyre forróbbá vált a Vénusz. Tehát ugye azt tudjuk, hogy kb. 460 Celsius fok a hőmérséklete, és állandóan elfedi ez a nagyon sűrű 90 atmoszféra nyomású széndioxid réteg, ami fölött nagyon vékony rétegben kénsav cseppekből álló felhők tartózkodnak. Ugye ezek a felhők úgy, hát kb. 60-70%-át visszaverik a napsütésnek, és ugye ez az, amiért nem látunk tulajdonképpen, ezen felhőréteg, vékony kénsavból álló, kénsav cseppekből álló vékony felhőréteg miatt nem látjuk a Vénusz felszínét. És ugye ezért kellenek ugye a leszálló egységek, hogyha a Vénusz felszínét szeretnénk kutatni. És ugye a napfény, ami bejut a légkörbe, az ugye ott csapdázódik, és ugye ez folyamatosan fűti a Vénusz légkörét. Tehát ugye ezek a szuperrotáló szelek, a megszaladó üvegházhatás, az mind-mind azt mondja, hogy ha esetleg valamikor korábban 4 milliárd éve, x millió milliárd éve alakulhatott ki földszerű élet a Vénuszon, az manapság, hát nem tudom, lehet egy erős állítás, de manapság már nincs.
Ez nem hangzik, egy élet számára barátságos környezetnek, még a Vénusz felhőzete sem. Hát ugye a felszínéről ne is beszéljünk, ha 460 fokos hőmérsékleten.
Nagyon gyakoriak a villámok, ugye erősen fel van töltve a légkör, ugye a napszél miatt. Ugye a napszél töltött részecskék garmadája, és ez ugye a Vénusz légkörében megjelenik. Tehát folyamatosan villámlik gyakorlatilag a légkörben.
Igen, a Vénusz az élet szempontjából egy viszonylag kis eséllyel szerepet játszó bolygó, és ez mutatja, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk az olyan szavakkal, hogy földszerű, meg lakható zónába eső bolygó, más naprendszerek körül is, mert számos dolog félre mehet az élet és a lakhatóság szempontjából, akkor is, ha egyébként csak úgy naivan azt mondjuk, hogy kellően távol van a bolygó ahhoz, hogy víz lehessen a felszínén. A Vénusz egy intőjel ilyen szempontból, hogy még ha egy fiatal bolygó úgy is indul, hogy azon kialakul a élet, nagyon kis paraméter eltérések mondjuk a Föld meg a Vénusz között a nagyon különböző eredményre vezethetnek, amit most mi látunk a 4,5 milliárd éves naprendszerben.
Ezt nagyon-nagyon szépen megfogalmaztad.
Ugye, elég bonyolult finom hangolás eredménye földi élet, vagy hogy itt ülünk. Ez nagyon brutál.
Jó, és akkor vegyünk elő egy csillagászati témát, ha már a csillagászat szerepel a podcast nevében, bármennyire is szeretjük a bolygókat. A tavalyi év egyik nagy csillagászati szenzációja volt, hogy az Orion csillagkép, szép jellegzetes vörös csillaga, a Betelgeuse, az produkált egy viszonylag erős elhalványodást, ami hát egyrészt váratlan volt, másrészt a csillagászokban, illetve amatőr csillagászokban is felhorgasztotta a reményt, hogy hát, ha most végre szupernovává válik a csillag, ugyanis ez az egyik legközelebbi olyan óriás csillag, amiről tudjuk, hogy viszonylag az élete vége felé jár, és viszonylag nagyot fog robbanni akkor, amikor azt majd egyszer befejezi. És hát úgy tűnik, hogy ez a vágyunk ez nem fog teljesülni. Most jött ki nemrég az Európai Déli Obszervatóriumok megfigyeléseiből egy új eredmény, ami véglegesen tisztázta, hogy mi történt a Betelgeuse-zal.
Ti korábban végeztetek a saját kutatásokat is ebben a témában. Mire jutottatok ezzel?
Ez egy érdekes projekt volt. Tényleg úgy indult az a projekt, hogy mi vizsgáltunk ilyen elhalványodó, meg fordulókat csináló vörös óriás csillagokat korábban is. Mi lenne, ha megpróbálnánk megfejteni a Betelgeuse-nak a rejtélyét is? És hát rengeteg modellt számoltunk, és sok-sok eredményre jutottunk. Egy dologra nem kaptunk mi választ ebben a cikkben, hogy mi okozta az elhalványodást. De például adtunk új becslést a csillagkorára, amire 8-10 millió év jött ki.
És ez mennyiben tér el a korábbi eredményektől?
Ez egybevág velük, tehát ezzel megerősítettük a korábbi állításokat. Ami érdekesebb, hogy a várató időtartamot is megbecsültük, amire azért ki, hogy még olyan 100 000 évet élni fog ez a kis csillag. Tehát nem azt találtuk, hogy a következő években vagy évtizedekben felrobban szupernovaként. Tehát csillagászati szempontból a 100 000 év is gyakorlatilag semmi, de nekünk még nem kell felkészülni a közeli szupernova robbanásra.
Említsük meg, hogy mi a háttere ennek a hurrá optimizmusnak, ami a Betelgeuse elhalványodását kísérte. A modellek szerint a tejútrendszerben, illetve a naprendszer környezetében, persze csillagászat értelembe véve környezetében, 100 évente átlagosan kellene robbanni egy szupernovának. És ugye azt tudjuk, hogy több mint 400 évvel ezelőtt sikerült utoljára a Földről megfigyelni egy tejútrendszerben robbant szupernovát, ugye a Kepler csillaga. És hát telik az idő, tehát már azóta a statisztika szerint 3-4 szupernovának kellett volna robbannia, és hát nem látunk.
Igen, ilyet. Ugye az átlagosan 100 év az persze nem azt jelenti, hogy óraműszerűen 100 évente persze, robban nyilván, egy szupernova, hanem ezek véletlen szűr események, amik körülbelül átlagosan 100 évente követik egymást, de mondjuk a 400 év az már kezd ilyen a hosszabb lyukak közé tartozni. És hát tényleg az utolsó galaktikus szupernova az 1604-ben robbant, tehát mindössze 6 évvel a távcső feltalálása előtt, és azóta egy se volt. Azóta a legközelebbi, ugye a Nagy Magellán felhőben robbant fel 1987-ben, amit lelkesen szénné mértek, még neutrinokat is detektáltak belőle. Úgyhogy bármi, és hát ugye mivel a Betelgeuse közel van, és tudjuk róla, hogy hajlamos lesz előbb-utóbb szupernovává válni, azért az figyeljük félszemmel.
Milyen fényes volna az égen? Az este égen mondjuk, vagy akár a nappali, teljesen minden.
Látszana a nappali égen, mindenképpen látszana a nappali égen, tehát a jó kérdés, valószínűleg ilyen telihold fényességű lenne. Most fejben számolok gyorsan, hogy milyen fényes egy szupernova.
Igen, mínusz 13 magnitudóra emlékszem a látszó.
Szerintem több fényes. Is el van, mínusz 17-8, ami ugye...
Aha. A teli hold azt tudom, hogy mínusz 13, és arra emlékszem, hogy... De lehet, hogy nem tudom.
Igen, a
számom. Fényes lenne.
Nagyon fényes lenne. Én úgy emlékszem, hogy a teli holddal összemérhető, de ugye nem egy korongba szétterülve, hanem egy pontként.
Pontosan ez a megoldás.
Érzékelésre igen. Még annál is fényesebb lesz, és hát ennek megfelelően a nappal égen is ott megjelen egy csillagként. Ezt tudjuk, hogy így van, mert ugye a korábbi szupernovákról is feljegyezték, hogy látszottak a nappal égen. Az 1054-es szupernováról jegyezték fel a kínaiak, hogy egy rövid ideig, de a nappal égen is látszott.
És hát felmerül a kérdés, hogyha nem lesz a Betelgeuse a szupernova, akkor mi okozta ezt az elhalványodást, és mire jutottak a VLT óriás távcsövekkel való megfigyelések során az Európai Déli Obszervatórium csillagászai?
Az elhalványodás az olyan szempontból volt érdekes, hogy tudtuk a Betelgeuse-ról, hogy az változtatja a fényességét. A vörös óriás csillagokban mindenféle folyamatok zajlanak. Egyrészt áramlik az egész külső csillaganyag föl le, azt szállítja az energiát, hogy mélyen felforrósodik, az fölemelkedik, ott leadja az energiát, majd visszasüllyed, pontosan úgy, ahogy mondjuk egy fazékot felteszünk.
Hát, egy konvekció.
Igen, ahogy egy fazékban elkezd melegedni a víz, ott is ugye folyamatosan áramlik föl le, és ezeken az óriás csillagokon ezek a konvekciók már ilyen nagy foltokban történnek, plusz emellett a csillag maga pulzál is, tehát valamennyire, nem túl szabályosan, de nagyjából szabályosan egy ilyen 400 napos periódussal összemegy, kitágul, és ez az elhalványodás, ez pont egy ilyen elhalványuló résszel együtt történt, csak nagyon mély lett. Már akkor is fölmerült, hogy hát akkor valószínűleg valamilyen csillag felszínén történt, vagy közel a felszínhez, valamilyen porfelhő elfette, de hát ugye ez ugye a feltételezés, meg a megerősítés, az két különböző dolog. És mostanra gyűlt össze elég mérés, a VLT óriás távcső, ugye a 4 csilei egymás mellett álló óriás távcső segítségével, ami bizonyította, hogy tényleg egy porfelhő takart el részben a Betelgeuse-t. Ezt úgy sikerült megállapítani, hogy ez a csillag olyan közel van hozzánk, és olyan nagy, hogy ha kellően nagy távcsővel nézünk rá, akkor már nem egy pont lesz, hanem egy pici kis csillagkorongocskát látunk. És tényleg azt láttuk, hogy így a jobb alsó sarok az így halványabb volt. És akkor egy ideig halvány volt, aztán ez elmúlt. És aztán meg más megfigyelések is voltak, amik bizonyították, hogy ott keletkezett por. Úgyhogy kijelentető, hogy a csillagot egy frissen kicsapódó porfelhő árnyékolta le részben, ami szerencsésen pont köztünk meg a csillag között jelent meg.
Ez azért egészen zseniális, hogy sikerül valamit konkrétan látni a csillagászat, de ugye nagy visszatérő probléma, akár a távolság meghatározásról is beszélhetünk, illetve annak a nehézségéről, hogy amit elhiszünk, az, amit látunk, illetve vannak közvetlen megfigyelések bizonyos tézisekre, de még mindig a direkt megfigyelés az, ami igazán mérvadó vagy hihető, tehát amikor konkrétan tudjuk, hogy ott van valami, és ugye ezért ilyen zseniális, ezért ilyen nagy dolog az, hogy a VLT képes akkora felbontással megfigyelni a Betelgeuse-t, hogy konkrétan látja azt a szén, vagy hát azt a porfelhőt.
Igen, a mi kutatásunkban az volt az egyik érdekes eredmény, hogy új módszerrel kiszámoltuk, hogy milyen távol van és mekkora is az a csillag. Mert látjuk, hogy van egy pici korongocska ott az égbolton, de ez egy látszó méret, ez attól függően, hogy az közel van hozzánk, vagy távol, attól függően lehet nagyobb vagy kisebb csillag. És mi azt modelleztük meg alaposan, hogy ha a csillag úgy pulzál, ahogy mi feltételezzük, ahogy pulzál, akkor az mégis mekkora. És ebből azt találtuk, hogy körülbelül az átmérője az 750-szerese a napénak. Ami egy nagyon nagynak hangzik, de azért kisebb a korábbi beszéléseknél, amik inkább ilyen 1000-szeresére tették. Tehát ha betennénk a naprendszerbe, akkor valószínűleg nem érne el a Jupiterig, de mondjuk mindent magába foglalna a Merkur, Vénusz, Föld, Mars kis bolygó vestül. És mivel, hogy kisebbnek találtuk, mint amekkora korábban gondoltak, emiatt közelebb is került a csillag, mármint a csillag ugyanott van, ahol eddig merült, nem érdekli, hogy mi mit mérünk, de azt találtuk, hogy ilyen 6-700 fényév helyett inkább olyan 500 fényévre található tőlünk, ami még mindig kellően biztonságos távolság abban az esetben, hogy ha majd egyszer mégis szupernová válna.
Hiszen egy kisebb csillagnak közelebb kell lennie ahhoz, hogy ugyanakkor állnak látszódjék, mint egy nagyobb csillag, ami távolabb van, tehát látszó átmérő. És milyen adatokat használtatok kutatásaitokhoz?
Mi a saját megfigyeléseinkhez, például amatőr csillagász megfigyeléseket használtunk, mivel hogy ez nagyon lassan változtatja a fényet, ez a csillag, kb. 400-420 napig tart, amíg elhalványodik, aztán fényesedik, aztán elhalványodik, ezért az kevésbé járható út, hogy akkor mi ráállítjuk a távcsövet, és akkor ezt így kimérjük.
Drága a távcsőidő, igen.
Drága a távcsőidő, meg a pályázati idő igen. is. Viszont szerencsére egyrészt vannak mindenféle archívumok, például fotólemezmérésekből, hosszabb távú térképezési, égbolt térképezési programokból, plusz a amatőr csillagászok által a 100 éven túlra visszanyúló szabadszemes fényességbeslések, és ezeknek a vizsgálatával tudtuk megalapítani, hogy pontosan hogyan is pulzál. És hát emellé a másik oldalról pedig szép nagy összetett csillagfejlődési meg csillagpulzációs modelleket tettünk be, ami egy jó példa arra, hogy a csillagászatban a mai napig van arra példa, hogy egy eredmény abból jön ki, hogy összetesszük a legmodernebb kódokat, ami bemegy a számítógépbe, meg az egyszerű, az ember felnéz az égboltra, és a szemével megbecsülje, hogy milyen fényes a csillag típusú megfigyeléseket is. A magának az elhalványodásnak a megfejtése, ez persze ott megint kellett a csúcstechnika, hogy felbontott képet kapjunk a csillagról, de ott az, hogy láttuk azt, hogy megjelenik a porfelhő a csillag előtt, vagy legalábbis láttuk, hogy ott halványabb a csillag, ahol arra gondolunk, hogy megjelent a porfelhő, az is egy fantasztikus megfigyelés, mivel ezek a vörös óriás csillagok azok, amik létrehozzák azt a port és szilárd anyagot, és például azt a szenet, ami az adás elején elhangzott már, hogy szükséges az élet létrehozásához, amik aztán más újabb generációs csillagokba és bolygókba bekerülnek. És itt gyakorlatilag ennek a gyártási folyamatnak egy ilyen induló fázisát láttuk, hogy a vörös óriás csillag kipöfékeli magából az anyagot, az kellően lehűl, összeáll molekulákká, kis porszemcsékké, amik aztán eltakarják a csillagfényt, majd pedig szépen bekerülnek a csillagközi térbe, és előbb-utóbb kiköthetnek egy újabb bolygórendszerben.
Igen, és hát ugye a csillagközi molekulafelhőkben tudjuk, hogy ezek a molekulák akár egyszerű aminosavakig alakulhatnak, amelyek persze a földi életben a fehérjék felépítésében vesznek részt.
Bizony, és a saját naprendszerünkben is egy kérdés, hogy mikor dúsult fel a naprendszert létrehozó anyag utoljára, akár szénnel, oxigénnel, akár nehéz elemekkel, mint mondjuk ólom, urán, és így tovább. És ez egy másik terület, amit mi itthon is kutatunk, ezt Mária Lugárónak az ERC csoportja kutatja, és nekik vannak olyan eredményeik, hogy mondjuk az utolsó szupernova, mikor robbant a születés előtt álló naprendszer közelében, az utolsó vörös óriás, mikor pöfékelt be szenet a születő naprendszerbe, és ez gyakorlatilag akár az az anyag is lehet, ami minket alkot itt, ahogy ülünk a stúdióban. Úgyhogy elsőre olyan nagyon ilyen is föltől elszakadt kérdésnek tűnhet, hogy most akkor miért érdekel minket, hogy elhalványodott egy csillag az égbolton, de valójában egészen alapvető kapcsolódási pontok is lehetnek.
A minket felépítő elemeknek a keletkezésére utal ezek szerint.
Pontosan. A Betelgeuse úgy néz ki, hogy egyelőre jól van, köszöni szépen, nem fog felrobbani szupernovaként, úgyhogy továbbra is élvezhetjük az Orion csillagkép látványát majd következő télen is. Köszönjük szépen a figyelmet, eme már igazán csillagászati Astronomia on Air podcast hallgatóinak. Hallgassatok minket következő hónapban is, kövessétek a podcastet, köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!